Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
Érdekességekkel.
Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
Ismeretszerzéssel.
Új dolgokat megtanulni, megismerni.
És sok-sok kulturális értékkel.
Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok. És nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
Egyedött lesz 2 perc múlva, a felelős szerkesztő Nagy Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Gondolkodjunk együtt ma is, nézzünk az események, a döntések és a hírek mögé, és elemezzük ki azokat részletesen, hogy tiszta képet kapjunk a valóságról. Ehhez érvekre és ellenérvekre egyaránt szükség van. Derüljön ki ezekből minél több a következő majdnem másfél órában. Mai első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy tényleg felesleges volt az elmúlt időszak falufejlesztési programja? Kényszeríthetünk bárkit is arra, hogy városban lakjon? És mire számít, beválik a mobil alkalmazással való fizetés a parkolásért Budapesten? Ma reggel indult az új parkolási rend a fővárosban. A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Falun vagy városon? Hol jobb élni? A kérdésre mindenki maga keresi a választ, és azt szerint választja meg a lakóhelyét. Az elmúlt másfél évtizedben sok pénzt fordított a kormányzat a falu fejlesztésre, hiszen a magyar népesség nagyobb hányada él kis településen. Az új kabinet nemrég kinevezett gazdasági helyettes államtitkára, Bart István szerint nem baj, hogy fogy a népesség, és az emberek hasznosabb életet élhetnek a városban. Mit mondanak önök? Hívjanak minket, írjanak SMS-t nekünk, de addig is hallgassák meg Bart István helyettes államtitkár egyik korábbi előadásának részletét, amely most került fel az internetre.
Egy olyan társadalomban élünk, amelyikben ugye csökken a népesség. Én nem tartom indokoltnak azt, hogy óriási nagy energiával próbáljuk meg ezt a folyamatot megfordítani. Tehát, hogy nyilvánvalóan a Földnek előbb-utóbb az lesz a jó, hogyha megtaláljuk a módját annak, hogy hogyan tudjuk stabilizálni, vagy akár lassan, szép fokozatosan csökkenteni a népességünket. És ebben mi itt Magyarországon élen tudunk járni. A falusi házakhoz ugye utak tartoznak, hosszú gázvezetékek, vízvezeték, ugye csomó olyan szolgáltást kell neki nyújtani, amikhez ugye sokkal több, ugye sokkal nagyobb távokat kell befutni. Tehát, hogy mi tulajdonképpen rengeteget költünk arra, hogy egy olyan település szerkezetet tartsunk föl, amit már azok az emberek sem akarnak föntartani, hogy ott laknak. Hát elköltöznek azért, mert nincs munka. Tehát, hogy miért próbálunk egy olyan település szerkezetet erőltetetten sok pénzből föntartani, amit valójában már a magyar emberek igazából nem akarnak.
Mit szól hozzá? SMS számunk 30 9666.
Mit gondolnak, miért jó falun élni? Valóban felesleges pénzkidobás a kis települések fejlesztése? Mielőtt erre válaszolnak, hallgassuk meg a Fejér megyei Jenő község egyik tanítónőjét, aki régi lakója az 1200 lakosú falunak. A riporter Felszegi Csaba.
1984-ben költöztem ide, akkor én még a Győri Tanítóképző Főiskolán voltam főiskolai hallgató, és az utolsó évre kijöttem levelezőre, mert itt kerestek egy tanítót. Amikor én ide jöttem, engem nagyon nagy szeretettel fogadtak. Néha az iskolában úgy éreztem, mintha én lennék a kis bicebóca, mert a gyerekek mindig hoztak gyümölcsöt, keltésztát, bármit, ami otthon készült, és mindig megkínáltak belőle, és ugyanilyen szeretetet éreztem az emberek irány. Is, tehát a szülők, a nagyszülők.
Tehát akkor a jó közösség, ha jól értem, ami a legfontosabb itt jelent, talán amiért jó itt élni?
Igen, nagyon jó közösség. Az utóbbi időben nagyon-nagyon sok házat eladtak, beköltöztek ugye nagyon sokan más településekről, de azért azt látom, hogy próbálnak ők is beilleszkedni a falu életébe.
Iskola, orvosi rendelő, óvoda, milyen az ellátottsága a falunak, hogyha az infrastruktúrára gondolunk?
Nagyon jó, egy ilyen 1000 200-300 fős településhez képest igaz, hogy felső tagozat már nincs, mert ugye kevés a gyermek, tehát alsó tagozatosok viszont ide járhatnak.
De hogy van iskola egy 1200 fős faluban, az egy nagy dolog azért.
Így van, óvoda, iskola, és nagyon jó felszereltek az intézmények. Van egy egészségházunk, ahol gyermekorvos és a fogorvos rendel, illetve egy másik épületben pedig a házi orvos, és hát ők heti két alkalommal, sőt gyógyszertár is van, amikor az orvosok itt rendelnek, akkor a gyógyszertár is elérhető.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Tehát óvoda, bölcsöde, játszótér, felújított utak, művelődési ház, gyakorlatilag itt most már csak a beilleszkedés kell, hogy működjön, elvileg gondolhatnánk, mert hogy van olyan hallgatónk, aki azt írja, egyébként ismét szép számmal érkeznek az üzenetek, hogy a vidék lehet szép, csendes, barátságos, de az aktív korúaknak a város nyújt munkát és mindenféle szolgáltatást sajnos üdvkata. De vajon tud-e megfelelő szolgáltatást nyújtani egy kis település? Az előbb, tehát a jenői példát hallhattuk, amelynek 1200 lakosa van, és most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt van velünk a vonalban Kismaros polgármestere Neubauer Rudolf, akinek jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önt és a hallgatókat is.
Ezen az 2600 lakosú településen milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítani?
Hát alapvetően a falu életét könnyítő intézményi fejlesztések valósultak meg az elmúlt 12 évben. Én 2014 ősze óta vagyok a település polgármestere. Évente átlagosan két olyan nagy fejlesztést mondhatok. Ez összességében most már 20-22 fejlesztés, aminek volumene az 1 milliárd forintot jócskán meghaladja, hogyha az utak fejlesztését is még ide veszük, akkor az a 2 milliárd forintot közelítő. Az óvodánkat egy három csoport szobás, 42 főhelyes bölcsödét tudtunk az elmúlt években építeni. Ennek megfelelően az egészségházunkat is fejleszteni tudtuk. A védőnői szolgáltatás, alapszolgáltatás és a házi orvosi fogászati alapellátás biztosított így, valamint a gyermekorvosi ellátás is vegyes praxisban. De hát itt a fogászati rendelőnkben még panoráma röntgent is tudtunk tenni, ami egészen egyedülálló itt a Dunakanyari térségben, ahol Kismaros található. Fejleszteni tudtuk a művelődési házunkat, az óvodához egy külön tornatermet tudtunk még építeni, tehát az iskolánk, amivel elmaradásunk van, ami még hátra van a nagy intézményi fejlesztések közül, de az összes többi fejlesztés az alapvetően felkészült arra, hogy a faluban élők egy olyan modern 21. századi kistelepülési vidéki természetközeli életet éljenek, ahonnan egyébként a városba utazás, a munkavállalás is meg tud valósulni. Itt az előbb volt egy hallgató, aki SMS üzenetben kitért arra, hogy az aktív korúak a városban találják meg az egzisztenciájuk, az a munkalehetőségeket. Nálunk itt a Dunakanyari agglomeráció, a balparti agglomeráció kifejezetten alkalmas arra, hogy akár kötött pályás közlekedéssel, most már emeletes vonatokkal zónázó menetrenden nagyon könnyen el tudják érni a településeinken, és így Kismaroson is élők a Budapestet, Váltot és a környező városokat.
No de sok polgármester az ország különböző pontjaiból, mondjuk Észak-Magyarországról vagy az Ormánságból mondhatja azt, hogy ez így könnyű önöknek, mert hogy ilyen jó helyen van a település, hogy ráadásul Kismaros, tehát Dunakanyar, könnyen megközelíthető, turisztikai szempontból is egy nagyon jó hely, tehát így könnyű önöknek, mert jó az elhelyezkedés.
A településnek a fejlesztéseit alapvetően nekünk kellett meghatározni, tehát az, hogy Kismaroson nem elsődlegesen a turisztika lett fejlesztve, hanem a faluban élők és a faluba érkező új családok életi minőségének a javítása. Ez a település, a képviselőtestületek, most már harmadik képviselőtestületemmel tudok együtt dolgozni, a mindenkori képviselőtestületem tagjai, a falu teljes lakossága, ugye mi könnyen megszólíthatóak vagyunk 2600-2700 fős településként, dinamikusan és folyamatosan növekvő településként, de mégis könnyen megszólíthatóak vagyunk. bárki a gondolatával eljött hozzánk, ebből az információból, ebből az információ csomagból fogalmazzuk meg fejlesztési irányokat, és ezek kaptak aztán támogatási lehetőséget. Tehát tulajdonképpen minden település, akár olyan kedvező adottságokkal, mint mi a Dunakanyarban, akár más adottságokkal, és mindegyik, a Magyarország mindegyik fejlesztésének megvan a maga erőssége. Nálunk például egy kicsit átjáróház vagyunk. Tehát aki kimondottan azt a nyugalmat, azt a csendet keresi, ahol még az autók sokasága is távol van tőle, akkor ő nem biztos, hogy a Dunakanyarban találja meg azt a nyugalmat, amit még esetleg máshol megtalál a településen, de hogy fejlődni tudjanak a települések, annak az elsődleges pontja, hogy meg tudják fogalmazni, mit szeretnének. Én idáig azt tapasztaltam ebben a 10-12 évnyi, illetve képviselőként 16 évnyi munkában az önkormányzatnál, amit eltölthettem eddig, hogy minden település, nem csak Kisvaros, de a környékünk valamennyi települése, ha jól meg tudta fogalmazni a fejlesztési igényeit, arra megkapta előutóbb a fejlesztési lehetőséget.
Tehát gyakorlatilag az mondja, hogy mind a 3156 településnek ugyanolyan lehetősége volt pályázni ezekre a forrásokra, mint mondjuk önöknek.
Kétségtelen, hogy vannak nehezítő körülmények, tehát nem akarom azt állítani, és ezzel esetleg megmenteni más településeket, településvezetőket, hogy tényleg nincsenek különbségek, de a legfontosabb irányokban a legfontosabb fejlesztési forrásokat a kis települési szinten legalábbis én a nagyobb lélekszámú önkormányzatoknak, városoknak a működési modellét nem látom belülről, vagy kevésbé ismerem, de a kis települési fejlesztésekben, akikkel én kapcsolatba tudtam kerülni az elmúlt évtizedben, ott a településvezetés felől általában az fogalmazódott meg, hogy a fejlesztési igények nagyobbik részét támogatták a döntéshozók.
Arra kérném, polgármester úr, hogy maradjon velünk, mert kíváncsiak vagyunk a véleményére, ugyanis hallgatóink is szép számmal hívnak, és akkor utána egy kicsit reagáljon arra, amit mondtak hallgatóink, illetve most első hallgatónk, első témánk első hozzászólója, Miklós mond majd nekünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszönöm a lehetőséget. Hát én természetesen nem tudok belemenni ilyen részletekbe, mint a polgármester úr, annál is inkább, mert egyrészt nem vagyok az, másrészt pedig ez a 3156 település nyilvánvalóan mindegyik más élethelyzetben van. Tájegység szerint, meg minden egyéb lokális feltétel szerint nyilvánvalóan másképp látják ezt a helyzetet. Én inkább általánosan azt tudom kijelenteni, hogy Bart Istvánnak ez a kijelentése, hogy nem baj, hogy fogy a népesség, ez nem más, mint a jelenleg regnáló nemzetfelszámoló ügynökség, lehet, hogy többen kormánynak nevezik, ennek az egyik célkitűzése. Ugyanis korábban éppen, hogy a vidék fejlesztése volt a cél, egyébként nagyon helyesen, hogy ott érvényesüljenek az ott lakók, meg esetleg mások is költözzenek oda. Most föl akarják számolni ezek szerint ez az egyik kitűzött célja ennek a nemzetfelszámoló ügynökségnek, hogy felszámolja a magyar vidéket. Úgyhogy üdvözlöm Bart István urat, megtisztelem őt a második Ceausescu dísznévvel, ugyanis ő jelentett ki ilyeneket, és hozzá is látott. Úgyhogy ettől óvom én a teljes magyar nemzetet. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen Miklósnak, és akkor folytassuk polgármester úrral, bár szerintem polgármester nem akar ennyire belemenni így a politikai részébe, viszont nagyon érdekes üzenetek jönnek, mert hogy sokan azt vetik föl, hogy nagyon jó ez, hogy vidékre költözni, vagy agglomeráció, vagy kisfalu, de hogy igaz ott hogyan tudják megtalálni a számításaikat. Tehát önök ugye óvodával, bölcsödével rendelkeznek, tehát akkor ebből következik az, hogy vannak fiatalok, családok, amelyek ott képzelik el az életüket.
Nagyon magas számban. Kiemelkedő, nagyon büszke vagyok a településemre, Kismorosra, és nagyon magas számban vannak fiatalok a falu életében. Ez indokolta a 150 férőhelyes óvodánkat, a nagyon komoly tornateremmel, a 42 félrehelyes bölcsödét. Gyakorlatilag ezek az intézményeink önkormányzati fenntartásban 100% és közel 100% kapacitással működnek. Az általános iskolánkban is, a tankereti fenntartásban üzemelő általános iskolánkban is, 8 osztályos általános iskolában most 260 diák fogja megkezdeni majd szeptemberben a tanévet, és 2019-ben már megszületett az a kormány döntés az agglomerációs települések iskolafejlesztési programjának keretében, hogy Kismorosra is egy új 16 tantermes iskola épüljön, ez egy 400-450 férőhelyes iskola egyébként, tehát a 2700 fős lakossághoz, összlakosság számhoz képest igen kiemelkedő a fiatalok, a 14 év aluli gyermekek számára 400 főt meghaladó, vagy 400 fő körüli, valamint a fiatal szülők. Hát alapvetően Kismarost nagyon sokan fiatal párok választják, vagy még gyermekvállalás előtt, vagy pedig kisgyermekekkel költöznek hozzánk, hogy minél nyugodtabb, minél tisztább, rendezettebb környezetben tudják a gyermeknevelést elkezdeni. Ehhez kellett nekünk berendezkednünk bölcsödével, óvodával, gyermekorvosi, háziorvosi, fogorvosi, védőnői ellátásunk magas színvonalának megtartásával, és ezeknek a szolgáltatásoknak az őrzésével. Kiváló szakemberek dolgoznak Kismaroson, és az ő munkájukat segítendő, kicsit előre menekültünk, hogy megfelelő helyjel, felszereltséggel, műszerekkel, szolgáltatási környezettel tudják a feladatokat ellátni, és ez az, ami miatt élhetőek maradtunk a fiatalok számára.
Még röviden annyit, a Telex szerint a Telex vásárlók kedvence Kismaros. Milyen eredménye volt a település turisztikai fejlesztésének?
Hát ez alapvetően nem a turisztikai fejlesztésünk. Minden komolyabb fejlesztési irány elsődlegesen a faluban élők igényeit tartja szem előtt, ez van a fókuszban, de vannak olyan fejlesztések, amiket mondjuk csak turisztikai pályázat keretében lehet elérni. Ilyen egy komolyabb kerékpárút és járdaépítési projekt, ennek a forrását már elnyerte a falu, a tervezések elkészültek, a kivitelezés még nem kezdődött el, de itt is a kerékpárút, gyalogos közlekedés segítő járdék, és ugyanúgy szolgálja a faluban élők életét, mint a turisták érdekét. Kismaroson keresztül lehet nagyon szép útvonalon Szokolya irányába, Királylétre eljutni, a Börzsöny egyik kedvelt, sőt kiemelkedő turisztikai destinációs hely a Királylét. Kisvasút is megy fel a Királyléti erdei vasút kismarosi végállomással, és emellett a vasúti nyomvonal mellett megy egy nagyon szép út, és oda szerettünk volna, oda szeretnénk kerékpárutat is építeni. Tehát a mi ingatlan vásárlási népszerűségünk az elsődlegesen a jó megközelítésnek és a nagyon szép környezetnek, rendezett, tiszta, biztonságos környezetnek köszönhető. Tehát mi turisztikai fejlesztések nélkül is népszerűek vagyunk.
Nagyon szépen köszönöm Nagy Bajer Rudolfnak, Kismaros polgármesterének, hogy hívott bennünket, és akkor innen folytatjuk hamarosan, legalábbis mindenek előtt majd üzenetekkel, mert rengeteg érkezik hozzánk, de most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek, a bemondót Szeglédi Edit.
A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám, késő estére akár 10 fokkal csökkenhet a hőmérséklet. Éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata, 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. Holnaptól még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves MOL Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Mától kizárólag mobiltelefonnal lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja, mától a parkolási díjak is emelkednek. Legalább 6-an meghaltak Antwerpenben, ahol kigyulladt egy több emeletes épület, amelyben mintegy 200-an laknak. A lángok a 8. emeleten csaptak fel, a házat teljesen ki kellett üríteni. A tűzoltó alakulatok létráns teherautókkal és drónokkal kezdték meg a tűzfészkének felderítését, majd az oltását és azok kimentését, akik az erkélyekre menekültek. A szomszédos épületek lakóinak a füstmérgezés veszélye miatt azt tanácsolták, hogy ne nyissanak ablakot. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tüzet. Estig még kitart a füllet, hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
Mai témáink a következők. Mit gondol, tényleg felesleges volt az elmúlt időszak falufejlesztési programja? Kényszeríthetünk bárkit is arra, hogy városban lakjon? És mire számít, beválik a mobil alkalmazással való fizetés a parkolásért Budapesten? Ma reggel indult az új parkolási rend a fővárosban. Jöjjenek tehát az üzenetek. Azt írja hallgatónk, hogy az idősek számára talán oké, a fiataloknál pedig vagy elmennek dolgozni iskolába, divatáruház, stb. Kevés a munka, ami egyiknek talán jó, a másiknak nem. Másik hallgatónk Koppány írja, falun sokkal jobb élni, a falusi létből könnyen tudok ideiglenesen városi létben lépni, de fordítva nem annyira működik, falusi ember sokkal kevesebb szemetet termel, mint a városi, egy szép kedves történelmi faluból írok Bényből. Azt mondja, várostól 13 kilométerre Tanyán élünk, gyerekeket innen hordtuk az iskolába, földutat összefogva tartjuk rendben, nem vagyunk elveszettek, jó itt Kiskunfélegyháza. A teljes életet csak falul lehet élni, természet, állatok, szomszédság. Kérdezném polgármester urat, hogy ha a kisgyerekek felnőnek és különböző városokba mennek középiskolába, akkor a szülők nem mennek utánuk például? Azt írja hallgatónk, hogy ne Pest melletti községgel jöjjenek, mikor ők Budapesten dolgoznak, vegyenek egy Borsod megyei falut, ahol nincs munka, első a munka. Ha nincs munka, minek a templom és a kocsma fejlesztés? Látszik, még mindig propaganda van a Kossuth Rádióban. Hát ezt nem igazán értem, mert hogy a polgármester úr telefonon hívott bennünket, és olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hívott bennünket egy másik polgármester úr is, mégpedig Üveges Attila, Borsod vármegyei Szögligetből, aki független polgármester, és talán tud is válaszolni hallgatónknak, na, nem a legutóbbi megjegyzésére, hanem arra, hogy vegyenek egy Borsod megyei faluban házat. Akkor ezek szerint polgármester úr, ha itt van, akkor tud is rá válaszolni, hogy Borsod megyében milyenek a lehetőségek. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit. Hát szerintem vegyesek a lehetőségek. Nem hallottam az előzményeket, de így a végéhez reflektálnék talán akkor, hogy minden település más és más itt is. Legyen az város közeli, ahogy hallottam, akár Budapest közeli, vagy itt épp mi nálunk Miskolc közelében, nyilván másabb a lehetősége egy településnek, meg az ott lakóknak, mint egy határhoz közeli településen. Mi mondjuk pont egy északi határmenti település vagyunk, Szögliget, szlovák határ mellett. Én azt mondanám, hogy nálunk vegyenek ingatlan, tehát hozzánk éljenek, jó szívvel látunk mindenkit. Egyre több fiatalunk van, hál' Istennek. Is, hogy
hány lakosa van Szögligetnek?
600 lakos körül.
És pályázatokkal hogy álltak? Sikerült részt venni ezeken a pályázatokon?
Egész jól alakultak a dolgaink ebbe a kérdéskörbe. Top pluszos pályázataink is voltak, topos pályázataink korábban, illetve a Magyar Falu keretében is egész sok pályázatban sikerült jól szerepelnünk az utóbbi mondjuk másfél évtizedben.
Bár kedves hallgatónk még az előző polgármester úrhoz intézte a kérdést, de akkor ez szerintem önhöz is aktuális lehet, hogy ha a kisgyerekek felnőnek és különböző városokban mennek középiskolába, akkor a szülők nem mennek utánuk például? Tehát ha felnőnek, akkor magyarul milyen lehetőségek vannak egy faluban?
Ilyenre is van példa. Tehát olyan család is van a látókörben, aki amikor mondjuk középiskolás lesz a gyermek, és ha megengedheti nyilván magának a család, akkor Miskolcon vesz mondjuk lakást, és úgy családostul ott képzelik el a jövőt, de az is látszik, hogy inkább ezek is meghagyják maguknak azért azt a hátteret, amit egy falu nyújthat, és idővel inkább visszajönnek. Még mindig nyugodalmasabb egy falusi településen élni. Nyilván kell, hogy legyen ott is egyfajta élhető rész ezeken a településeken, illetve legyen egy élhető alapinfrastruktúra, ami azt mondja, hogy tehát ne kelljen mindenért egy kisboltér is, vagy bármiért bemenni a városba. De mi legalábbis úgy érezzük, akik itt faluján élünk, hogy egy picit nyugodtabb itt a tempó, biztonságosabb az élet, jobban ismerik egymást az emberek, jobb a közösség, legalábbis én ezt tapasztalom, meg ezt érzem.
Önre erősít rá, most jött az az üzenetünk, amely így szól, hogy mi is nemrég vettünk egy 19. századi házat Dél-Borsod, Bükkalja egyik menő falujában. Alig várom, hogy a felújítás kész legyen, és oda költözzünk a megyeszékhelyről. Hát akkor ezek szerint népszerű Borsod, mintha összebeszéltünk volna.
Hát sok sikert hozzá a vevőknek. Mi nálunk is vannak olyanok, ugye milyen hegyvidéki területen fekszik a település, mi hozzánk inkább az alföldi részről jönnek egyébként. Tehát Debrecen környéke, Budapest környéke. Van, aki csak hétvégi házként, de nagyon sokan, és hál' Istennek mi azt látjuk, hogy sokan fiatalokként is visszajöttek.
Na még egy üzenet akkor, ezt megfejelve, hogy én Miskolcon nőttem föl, 83-ban építkeztünk Felső Zsolcán, de nem költözne vissza Miskolcra. Tehát azért így akkor ez a falusi hangulat nagyon megragadja ezek szerint a hallgatókat is, illetve akik már ilyen tapasztalattal rendelkeznek.
Ehhez kell az szerintem, hogy megtapasztalja az ember. Tehát nem lehet azt így kijelenteni se egy városi embernek, se egy falusi embernek, én szerintem legalábbis, hogy na a falu jobb, vagy épp a város jobb. Mindegyiknek megvan a maga előnye, a hátránya, megvan a maga szépsége a vidéknek is. Van, aki nyilván egy urbanizált környezetbe érzi jobban magát, van, aki pedig ebben a nyugodtabb falusiak környezetbe.
Ha van egy kis ideje, bár nagy sürgésforgás közepette hívott bennünket, szerintem polgármester még egy kicsit maradjon velünk, mert hallgassuk meg együtt következő telefonálókat, és akkor utána egy kicsit értékeljük majd, amit hallottunk. István van a vonalban velünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! De nagyon szomorú voltam az legelső bejátszásra, hogy ilyen gondolkodó emberek vannak, akik irányítanak is esetlegesen. Egy teljesen más világot kellene teremteni. Ez a taposómalom, ami létezik, és gyakorlatilag kiszívja a faluból az embereket a munkahely miatt, ezt meg lehet változtatni. Nem kellene többet dolgozni 4 óránál, csak ezt meg kellene szervezni. És nem a pénz az Isten, olyan oktatást lehet teremteni vidéken is, ami bőven versenyképes a városival. Tehát itt teljes más gondolkodásra volna szükség, ehhez pedig egy állami gondolkodás kell. Tehát olyan vezetők kellnek, akik tudják, nem tudatlanok, hanem tényleg szolgálnak, és az emberek életét, a boldogulását kívánják szolgálni. Ami itt folyik most ilyen pillanatban, hogy a városokból persze, hogy elmennek, mert hogy nincs munkahely. Lehet munkahelyet teremteni. A munka, például a turizmustól elkezdve a mezőgazdasági kitelepített olyan üzemeknek a dolgozni, ez mind szervezés kérdése, és meg kell fizetni azt, amit a legfontosabb az, hogy minőségi élelmiszerünk legyen, és ezt falu meg lehet teremteni. A, a gyerekek, tehát a biztonsága a falunak a városhoz képest, ez egy beton rengeteg, és mindenhol ez a cél, hogy független, tehát hogy ne tudjanak függetlenedni az emberek, tehát azt, hogy megteremtsék maguknak mondjuk az élelmiszert, meg mondjuk az energiát is a falun, hanem az, hogy függő legyen a városban mindenki, pláne egy ilyen tömbházban, hogyha mondjuk egy pillanatra nincsen víz vagy villany, hát kész, megállt az élet teljes mértékig, mint ahogy most is bizonyítja, hogy mi történnek. Tehát egy teljesen más gondolkodásra van ahhoz szükség, hogy ez a mostani elszívás a falunak megszűnjön, mert annak idején, a háború idején is a falu tartott el a városokat, és ezt meg lehet szervezni, ez akarat kérdése.
Köszönjük szépen István gondolatait. Polgármester úrral együtt hallgattuk az iménti gondolatokat, Üveges Attilával, Szögliget polgármesterével. Mit szól az imént hallottakhoz? Tehát végülis az oktatás feltételeit meg lehet teremteni a kisebb falvakban is.
Ezek szerint. Nézze, mi nálunk közel 20 éve mi alapítottunk saját magunknak egy alapítványi iskolát. Nyilván ehhez kell a mindenkori kormánynak a háttere is ahhoz, hogy ezzel beműködni tudjunk, meg kell az is, hogy egyfajta elhivatottság legyen az itteni gárdában, legyen az pedagógus gárda, legyen ez egy önkormányzat, legyen ez bármifajta közösség. Tehát abban valahol egyetértünk, hogy igenis meg lehet teremteni a feltételeket, nem biztos, hogy könnyű, de tenni kell érte.
És ami fontos, még itt elmondták, hogy az élelmiszer termelés, tehát régebben ugye az élelmiszert megtermelték ott a falun, aztán volt egy olyan időszak, egy olyan jó 20 évvel ezelőtt, hogy egyszerűen nem volt értelme, és azok, akik korábban a paradicsomot, meg a paprikát megtermelték, azok bementek a városba, és a multiknál megvásárolták, de végül is azért ez a kötelék megmaradt vidéken, tehát van, akik persze azért költöztek oda, mert hogy ez így jól cseng, jól hangzik, meg jó érzés ott lenni, de hát ott is azért érdemes kihasználni azokat a lehetőségeket, amit egy faluhely teremthet.
Persze, eleve másabb, ugye egy vidéki környezetben, aki él, annak általában mindenkinek nagyobb telke, nagyobb kertje van. Ez persze embere válogatja ezt is, hogy akarja azt megművelni, avagy sem, de azért faluhelyen még helyek közül azt lehet mondani, hogy legalább egy kis kert, de egy kis konyhakert, azt mindenki csinálja magának.
Nagyon szépen köszönöm Üveges Attilának, hogy hívott bennünket, és vissza is adjuk akkor ott a falunak, mert hogy munka közben hívott bennünket, és itt van velünk György, kedves hallgatónk is, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát én először is egy jó hírrel kezdeném, Vas megyéből telefonálok, Vas megyében nagyon szépen kiadósan esik az eső, és a paradicsomaimat ma este nem kell meglocsoljam. Ezek szerint holnap reggel nagyon kiadós eső van. Tehát annak a fiatal úrnak, akinek a nevét sem mondom ki, azt mondja, hogy a falu fejlesztése az egy butaság. Próbálok szépen fogalmazni, annak üzenem. Én egy nagyvárosba születtem. Egész életemet, tehát felnőtt koromat egy részét ott töltöttem. Volt több színház, mozi, sportolni lehetett. Utána pedig egy nagyváros mellett, Vas megyébe, egy kis településen, egy kisvárosban, hát mondható falunak is már 3000-es, ezen sokat lehet vitatkozni, ott élek. 3 gyereket neveltem, a gyerekek felnőttek, nyilván az egy kicsit problémásabb, hogy edzésre bevinni, vagy középiskolába, de meg lehetett oldani. Van egy csomó előnye, és akkor most jönne a kritikus, enyhén kritikus véleményem. Az az úr, aki azokat a butaságokat mondta, annak fogalma nincs a közigazgatáshoz, és most botlik a nyelvem. Az, amit ő mond, az közizgatás, nem közigazgatás. Mi az, hogy a településeket nem fejlesztjük, és hogy nincs szükség gyerekekre? Hát akkor még egy másik dolgot is mondok. Azok, akik ma, vagy holnap után, vagy a tegnap tudtak szülni, azok minimum 20 évesek, nem mondom azt az egy-két esetet, bocsánat, akik 16 évesen szülnek, de azok még az leköszönt kormány idejében meg kellett szülessenek. Hát bocsánatot kérek. És akkor Igen.
Arra vagyok kíváncsi, hogy és ön akkor azért, hogy megtalálta abban az életközösségben a számítását, amit úgy eltervezett.
Hát így van, és ezért a közigazgatás a felelős, hogy mindenki megtalálja. Mindenki ugyanannyit fizet, egészség, társadalombiztosítás, stb. Stb. És az esélyegyenlőség nevében én ugyanolyan egészségügyi ellátást, stb. Stb. Kell kapjak. Na most ezen egy kis település, és az óvoda is, az általános iskola is ugyanolyan minőséget kell. Tehát ezen kellene dolgozzon az az úr, aki ilyen butaságokat mond, hogy a falu nem érdemes. Ezen kellene dolgozzon, hogy a faluba élni legyen érdemes, a gyerekek ugyanazt a sportolási testnevelő tornaterem legyen, úszoda legyen, stb. Stb. Tehát ez lenne az igazi közigazgatás és esélyegyenlőség. És ahogy az előttem szólók is mondták, akkor lehet egy kicsi paradicsomot, egy kicsi paprikát termeszteni, meg lát egy sündisznót a gyerek, meg lehet kutyát tartani, macskát tartani, stb. Stb. És a kulancs veszéről is fel lehet hívni a gyerekeknek a figyelmet, és sokkal életközelibb nevelést kaphatnak ezek a gyerekek a faluba. Próbáltam így nagyon dióhéjbe összefoglalni azt, amiért érdemes
köszönjük
egy város
szépen
melletti faluba, és tényleg, hogyha a közigazgatás is a dolgok úgy működnek, akkor ingázni is lehet légkondicionált autóbusszal, vonattal, stb. Stb.
Köszönjük György gondolatait, szép számmal jönnek az üzenetek. Őseim falusiak, 60 éve városba költöztek, én viszont már szívesen falura költöznék, ha tehetném, írta Mária. A TS üzemágak remekül prosperáltak, munkahelyteremtő, csak akarat kell hozzá. Azt írja másik hallgatónk, 20 éve egy 200 fős faluban élünk, 3 gyerekkel, 4 óra a város kocsival, de nem költöznék vissza, sajnos a lakosság cseréje miatt egyre jobban elidegenednek a lakosok egymástól. Rebeka gondolatai következnek. Élelmiszerbiztonság, élelmiszertermelés, diverzifikálása, erdei és mezei élőhelyek fenntartása, rekreációs lehetőség, a városi népesség mentális és fizikai egészségéhez is hozzájárul a vidék és annak szolgáltatása. Ezeket mind a vidéken, bármely megyében élők szolgálják. Akkor, amikor a túlnépesedett agglomerációban nincs víz, mert koncentráltan túlterhelt infrastruktúra, illetve koncentráltan szennyezik a környezetet, hőszigetek alakulnak ki. Tényleg felesleges a vidék? Teszi föl tehát a kérdést Rebeka. Szögligetet is néztük, csak nagyon kieső helyen van, írt a kedves hallgatónk. Falun jobb lakni a nyugalom miatt, de a munka és a boltok miatt jobb a város. Tehát mind mellett van érv, meg ellenérv, viszont kíváncsiak vagyunk továbbra is a véleményükre, hogy mit szeretnek a lakóhelyükben, városban vagy községben élnek. És akkor ezzel kapcsolatban várjuk a véleményüket, de előtte hallgassuk meg az 500 lakosú szabolcsi település ura néhány lakóját, akiket Zsoltos Barnabás kérdezett a Hajnaltáj korábbi adásában.
Bekerültként kell, hogy megszólítsam. Hogyan jött urába? Szokták mondani, az Isten háta mögötti falu.
Mikes Norbert. Mások Isten háta mögötti faluból jöttem, Tunyomotorcsról, szóval nem messziről. Lényeg az, hogy csendes környezetet kerestünk. Már ura ilyen.
Itt a megélhetést megtalálták? Egyfajta felmérést csak tartottak, hogy miből fogunk mi itt megélni?
A megélhetés nagyon érdekes dolog, mert nem olyan a munkám, hogy helyhez vagyok kötve, mivel én is a médiában vagyok benne, filmgyártás és egyéb más dolgokban, így rengeteg utazom. Teljesen mindegy volt, hogy hol lakom, csak a hely legyen jó.
Család van?
Persze, a feleség, meg egy kislány, és jön egy kisfiú. A feleségem miskolci, neki ez megváltás.
Szereti a csöndet, a nyugalmat?
Szeretem, meg szeretjük azt, hogy a gyereket kiengedhetjük az utcára nyugodtan, és kint is van az utcán.
Volt egy mondata, mielőtt hozzákezdtünk beszélgetni, hogy alig találkozni autóval, igazolom, mert én sem találkoztam egyel sem.
Azt mondom, hogy az utcában 3 autó, mind a 3 az enyém.
Tovább megyek, mert egy tőzsgyökeres urai fiatalember is itt vár, Gátő.
Ez egy nagyon szép kis csendes falu. Én itt születtem, részben keze munkájuk is van benne.
Na de akkor én tovább viszem ezt a gondolatot, a gyermekek is. Ugyanígy vannak, ugyanígy gondolkodnak, vagy azért egy kicsit tágabb világ felé mozdultak el?
A gyermekeim Debrecenben élnek, de nagyon nagy meleg szeretettel jönnek haza, és hogyha a lányomnak a szavát idézem, ez egy kis ékszer.
doboz. De amikor ők iskolások voltak, nem voltak hátrányos helyzetben azért, hogy a magyar-román határtól 3 kilométerre nőttek fel, mert itt minden megvolt.
Igen, minden megvolt, sőt, én úgy gondolom, hogy én, mint szülő, büszke is lehetek a gyermekemre, mind a két gyermekem diplomás, az egyik gyermekem növényorvos, a másik sürgőségi orvos. Minden, ami nem helybe, a kocsengerben bevortuk a gyereket, és ez most kamatoztatja magát, megtalálták a számításukat az életben.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
És hallgatóink, hol találták meg a számításaikat? Itt van velünk a vonalban Miklós, kedves hallgatónk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelt szeretettel, köszöntöm kedves Zsolti, és köszöntök minden kedves keresztény hallgatót, külön üdvözlöm a vidékieket, én magam is az vagyok, nagy szeretettel. Itt éltem le az életemet vidéken, 82 éves vagyok, ebből 10 évet Pesten töltöttem, köszönöm szépen. Abban az időben, 70-es években se volt már nagyon jó. A vidék nélkül lehetek őszinte, ugye?
Hát persze, igen.
Vidék nélkül Budapest nem volna. Első világháború, második világháború, 56. Az én korosztályom, még aki idősebb tőlem, bár azok már nem nagyon élnek, nagyon jól tudják, hogy úgy maradt még Budapest, hogy vidékről hordták fel ezzel számra a libát, kacsát, májat, disznóhúst a háborúk, meg abba az időbe. Vidék nélkül Budapest meg ha éhe halt volna, meg a nagyvárosok, de én most csak maradjunk Budapestnél. Budapest örüljön, hogy nem kell neki dolgozni a határban, kényelmesen utazik, vidéken egy kicsit problémás, még négy más. De vidék nélkül nincs meg egy ország se, most a Magyarországról beszéljünk, ez egy csodálatos vidék van, itten jó levegő van, itt a gyerekek, akik itt nőnek fel, az fele gyógyszert fogja fogyasztani, mint aki Pesten, aki az autófüstöt nyeli, a piszkos levegőt, a zajt, meg minden. Egy szép, csendes vidéki város, itt is most már van közlekedés, mindenfajta vonat, busz, minden, majdnem minden háznál van 2-3 autó, tehát nem probléma, hogy most be kell menni 20-30 kilométerre, mondjuk itt Szolnok nem messze van, 20 kilométert bejárnak vonattal, busszal, autóval. Tehát a munkahely megoldott, nem úgy van, mint régen, hogy naponta egy busz ment meg. Hát régen nem is kellett, mert ott volt a föld, 59-ig vidéken mindenkinek földje volt, ott otthon dolgoztak az emberek. Tehát a vidék egy csodálatos dolog. Másik. Hát én nem tudom, ez az ember, aki ezt mondta, én nagyon-nagyon fel vagyok háborodva, hogy ez az ember egyáltalán mit keres Magyarországon, aki kijelenti, hogy nem kell kevesebb gyerekkel, meg nem kell vidék, meg minden. Ennek semmi köze Magyarországhoz, csak itt él jó fizetésé. Ennek az embernek el kellene menni, a vidékieknek el kellene zavarni. Mert ez nem magyar ember, ez nem keresztény ember, ez ilyet nem mondhat, hogy sok a gyerek. Így is kevesen vagyunk, hogy erre áldozott Orbán Viktor, jó Isten áldja meg vidéke, no, hogy minden meg...
Ez a rész érdekelt volna engem igazából, tehát hogy hol él városi közelség, miért fontos, hogy minőségi élelmiszer ellátás, ez inkább a műsorunk témája, és hallgatónk is jelzi azt, hogy mondjuk el mindenképpen, amit szerettünk is volna, hogy egy a miniszterelnök és a vidékfejlesztési miniszter azt, hogy már többször is hangsúlyozták a falu megtartó erejének erősítését és a vidékfejlesztést. Aztán másik hallgatónk írja, hogy ki lehet menni az udvarra, kertbe, árnyékos a terasz, tehát gyakorlatilag itt a vidék megtartó erejéről ezt is fontos elmondani, és akkor nagyon elszaladt az időnk, és a kettes témánkhoz is nagyon sokan küldtek már üzenetet, ezek szerint akkor az is igencsak érdekes lesz, tehát hogy beválik-e a mobil alkalmazással való fizetés, mert hogy ma reggel indult az új parkolási rend a fővárosban, de még két hallgatónkra van gyorsan időnk a hírek előtt. Először Léviára, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Az én véleményem az, hogy fejleszteni kell minden települést. Ha kicsi, ha nagy, ha város, ha falu, ha tanyaközpont, de valamiféle fejlesztés mindenütt kell, hogy legyen. Vagy egy egészségházat kell építeni, vagy egy utat, vagy mit tudom én, a városokba egy városrészt fejleszteni. Hát ilyet mondani, hogy nem kell a vidék, hát a vidék hozzá tartozik ugyanúgy, mint a a nagyváros az egészhöz.
Érdekes egyébként, hallgatunk is írja, hogy még a szépséget még meg lehet egy lakótelepen is egy rigófütyre ébredéssel élni. Vérház tetején még a vetéssel vannak gondok, minden máshoz, mindenki máshoz van szokva, írja kedves hallgatónk. Tehát másik meg azt írja, hogy sokat laktam németelikú.
Uram, most én beszélek, vagy
igen,
magatok olvasok.
Igen, csak megerősítve akarom azt mondani, amit
de
ön mondott.
De nem fejeztem be. Tehát azt akarom mondani, hogy igenis mindent fejleszteni kell erre-arra. A nagyvárosokban nem lakhatunk bent, mindannyian az fizikai képtelenség, ami ezt az élelmiszer termelést illeti, igen, azt a vidék termeli be a nagyvárosoknak, és otthon akar egy virágcserébe is végül is lehet paradicsomot termeszteni. De hogy a vidéket főszámoljuk, meg nem külnek gyerekek, szóval ilyet azért még nem hallottam politikus szájából. A másik dolog ennek a vidékfejlesztésnek, szerintem ennek csak az volt az izéje, hogy maradjon mindenki otthon, és ne menjenek a nagyvárosokba. Ez idáig érthető. Na most az, hogy vissza, tehát a városból költözön ki falura, aki ezt a programot kitanálta, az nem volt ebben még benne. Hogy mit jelent az egy kis faluba kiköltözni, ennek erkölcsi vetülete van. A falu egy zárt közösség, ő magába akar maradni. Tehát ő oda beköltözni, lakhatsz te ott, meg élhetsz te ott, de oda te soha nem fogsz tartozni. És akkor ez ilyen, hogy nehéz dolog ez nagyon, de minden esetre a vidéket fejleszteni kell.
Köszönjük szépen, és akkor Tamást még meghallgatjuk a hírek előtt.
Köszönöm és a hallgatókat is. Hát én tulajdonképpen Budapesten születtem, és egyetem Miskolc katonaság Szombathely Kőszeg kivételével csak ott éltem, és el nem tudtam képzelni valahol máshol élni. Na most olyan 40 évvel ezelőtt munkailag az ember kikerült Németországba, hál' Istennek nem olyan borzalmasan nagy városba, és gyakorlatilag Németország leszoktatott a gettóról. Mert Budapest és a nagyvárosok tulajdonképpen egy gettók, ugyanúgy, ahogy az itteni zöld politikusok, ez tökéletesen ugyanaz az ötlet, amit ez az ember, ez az elvtárs mondott, gyakorlatilag falvakat ledószerolni, 20 emeletes épületeket felhúzni, az jobb az energia, az jobb a környezetvételemnek, mert csak egyső megy be fűtésre, meg vízre, meg minden.
Hát talán úgy, azért gyakorlatilag ilyenről nincsen szó, de csak azért vágok közben, mert hogy nagyon megy az idő, és egy német SMS-t szeretnék önnek felolvasni, hogy sokat laktam németarkú országokban, a vidék mindenhol fontos, a vidékieket, gazdálkodókat mindenhol megbecsülik. Erről mi a véleménye, ha már így Németországból hív bennünket?
Ez így igaz. Ez, amit én mondtam magának, azt egy hamburgi zöld akarta. Tudja? De addig nem jut, annál nem jutott tovább, mint elmondta az ötletét, mert aztán nagyon lehurrogták, és nem is csak az, hogy lehurrogták még a saját párttársai is, hanem az emberek sztrájkoltak is. Ez pár évvel ezelőtt volt, úgyhogy tehát itt is az van, hogy az emberek inkább vidéken szeretnek élni. Én egy ilyen kis faluba lak, 1200 lelkes faluba lakom, szuper. Nyugodt, és amikor az ember megérkezik, most már 30 valahány év után ismerik azért az autóját, ismernek engem is, úgyhogy már integet a járdán, hogyha lát meg ilyesmi, tehát 30 valahány év után az ember most már lassan benszülött, ősbenszülött.
Nagyon örülök neki, és köszönöm, hogy elmondta Németországból, és akkor hamarosan a hírek után azzal folytatjuk, hogy mire számítanak, beválik-e a mobil alkalmazással való fizetés a parkolásért Budapesten. Ma reggel indult az új parkolási rend a fővárosban.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Ceglédi Edit.
A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Késő estére 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet. Éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. A Pest megyei Szadán mára megszűnt a vízhiány. A Balaton átlag vízállása 74 cm, a Velencei-tó Agárdnál 48 cm. a valaha mértnél 5 centivel alacsonyabb. A paksi atomerőműnél péntekig még fenntartják a csökkentett teljesítményt, de a villamosenergia ellátásban ez nem okoz zavart. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. A Fidesz szerint a pénzügyminiszter által közzétett a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató további megszorításokat jelez előre. Veszélybe került a javító intézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A kormánynak írt nyílt levélben emlékeztetnek arra, hogy sok a felfüggesztett, illetve elbocsátott dolgozó, és kevés a jelentkező a pozíciókra. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A gyermekjogi civil koalíció szerint a javító intézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. A szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezi Niku Zordán román államfő felmentését. A lépést azzal indokolják, hogy a románok jelentős részét kizárják az ország jövőjét érintő döntésekből, továbbá, hogy az államfő nem adott kormányalakítási megbízást újabb miniszterelnök jelöltnek, miután az előző kabinet nem kapott bizalmat a parlamentben. Amennyiben a képviselők megszavazzák az elnök felfüggesztését, a románok népszavazáson döntenek az államfő elmozdításáról. Terrorcselekmény előkészítésének gyanújával állítottak elő egy kiskorút Hollandiában. Egy angol nyelvű holland hírportál szerint nihilista indítatású cselekmény tervezett, amit a hatóságok az online radikalizálódás új formájaként írnak le. Nincs mögötte konkrét ideológia. Az ilyen szélsőségesség egyre növekvő aggodalomra ad okot Hollandiában. Az Iránnal kapcsolatos fejlemények pedig tovább növelik a terrortámadások kockázatát Hollandiában és Európa szerte. Holnaptól még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, ebből 2500 mechanikus, 800 pedig elektromos rásegítésű bicikli lesz. Meghalt Csernus Marian színművész. Pályája 1948-ban indult, amikor egy akvinkumi előadáson felfigyeltek tehetségére. Egy évvel később a Nemzeti Színházhoz szerződött, amelynek csaknem fél évszázadon át volt tagja. Több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást emlékezetes alakításaival és rendíthetetlen hivatástudatával generációk számára mutatott példát. Munkásságát egyebek mellett Jászai Mari és Kossuth díjjal ismerték el, valamint átvehette az érdemes művész címet és a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is. Csernus Marian 97 éves volt. Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar. A késő délutántól a Dunántúlon, holnap már északkeleten is megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
Műsor ajánlat.
Életének 98. évében elhunyt Csernus Marian, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
Őszgidákat mentenek a kalászosokban. Az összehangolt programban hőkamerás drónokkal térképezik fel az aratógépek elől megbúvó védtelen állatokat.
Tavaly 278 mentett gida volt országosan, illetve 26 fácán fészekalj. Hőkamerás drónnal nem csak a gidát veszük észre, hanem a nagy testű vadjainkat is, tehát egy állománybecslésre is kiválóan használható.
Hajnalban a részletek, Belényi Barbara vagyok. Kezdjék velünk a reggelt!
Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
Hány filmet rendezett Mak Károly?
És a jelenkor magyar filmjeiből.
Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
Nagy diák teszt. Július 5-én, 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Jó napot Magyarország! Juhász Zsoltán.
Gondolkodjunk együtt a műsor második részében arról, hogy beválik-e a mobil alkalmazással való fizetés a parkolásért Budapesten. Ma reggel indult az új parkolási rend a fővárosban. A mai naptól tehát nem szabad megszokásból parkolni itt a fővárosban, mert a klasszikus pénzbedobós fizetési módszer a múlt élet. Kizárólag mobiltelefon használatával lehet fizetni a parkolásért, mobil alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. Az eredeti tervek szerint a funkció elérhető lett volna Budapest Go applikációban is, ám még várni kell rá, mert csak egy későbbi fejlesztéssel valósulhat ez meg az MTI tájékoztatása szerint. Lássuk a friss budapesti tapasztalatokat, Meszesen György kérdezte az autósokat.
A mai napon, július 1-én véget ér a lehetősége annak, hogy parkolóóránál lehessen fizetni a parkolási díjért. Ön szerint ez előrehaladás?
Nem tartom előrehaladásnak, hiszen minden olyan dolog, olyan változás, amivel csökkentik a lehetőségeket, az természetesen egy visszafelé út, mert így le van rövidítve az, hogy az ember az hogyan válasz fizetési módokat. Így aki készpénzzel, akkor annak ez a megszűnik a lehetősége, és csak a kártyás meg az alkalmazáson keresztüli fizetés marad fenn.
Láttam, hogy előbb parkolt éppen le, és a telefonját használta. Ez volt a megszokott dolog, hogy telefonon keresztül vásárolta meg a parkolójegyet, vagy inkább szerette jobban készpénzzel kifizetni?
Mivel nem olyan rég kezdtem el én is vezetni, és lett autóm, emiatt én már egy fiatal generációként az elektronikus vásárlásba vagyok úgy igazán jártas, tehát egy őszintén még parkoló óránál nem is fizettem készpénzzel, hiszen sokkal egyszerűbb számomra az alkalmazáson keresztül.
Ön szerint a társadalomban még van egy jelentős csoport, aki inkább készpénzzel fizette a parkolást?
Még vannak azért elegen olyan emberek, akik még készpénzzel szoktak mindennapokban vásárolni akár ilyen parkoló jegyeket is, de van egy nyilván egy trend, hogy ez egyre kezd kikopni a társadalomból, de ez nem azt jelenti, hogy azonnal így be kell szüntetni, amikor még valószínűleg, hogy a társadalomnak legalább a fele, az még így szokta a parkoló jegyét megvásárolni.
Parkolóórák leszerelése mellett egy 33%-os általános emelés is része volt ennek a változásnak. Ön szerint ez indokolt volt? Nem volt már így is elég drága a parkolás Budapesten?
Természetesen ez nem indokolt. Ez hozzászokunk, hogy ahogy egyre halad az idő, egyre inkább minden valamilyen oknál fogva drágább lesz, úgyhogy ez nem feltétlenül jelenti a szolgáltatásnak a minőségét. Tehát ebből nem lesz se több parkolóhely, se jobb nem lesz a parkolóhely. Minden ugyanaz marad, csak többet kell érte fizetnünk.
Jelenleg itt vagyok a 13. kerületben, ez egy fizetős zóna, önök autóval érkeztek?
Igen, autóval érkeztünk, mert vásárolni jöttünk. Itt nem kellett parkolást fizetnünk, mivel ugye a zónában lakunk, de hát felháborít a hírek, hogy 33%-kal emelték a parkolási díjakat. Eddig se értettem vele egyet, de most egyszerűen teljesen felháborító. Ráadásul, hogy automaták sincsenek. Szóval akik nem használnak bankkártyát, vagy nem tudják az applikációt, még nem sajátították el, vagy egyszerűen nincs is rá szükségük, azok akkor hogyan fognak parkolni?
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Hallgatóként és szakértőként is van itt velünk a vonalban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatóit!
A taxisok hogy látják, milyen visszajelzést kaptak az utasoktól?
Hát az igazság, hogy mi ugyanúgy használjuk ezeket a parkoló zónákat magánemberként is, vagy éppen, hogyha ügyet intézünk, mert nagyon sok ilyen dolgot ránk bíznak, hogy árut kell valahol szállítani, vagy egy csomagot, és akkor az egyszerűbb nekik taxival elküldeni. Tehát mi használjuk rendszeresen ezeket az automatákat, illetve az applikációkat. Én némi ellentmondást azért érzek ebben a dologban, mert azt mondták ugye a fővárosban, hogy nagyon sokba kerülnek ezeknek az automatáknak az üzemeltetése, és ezért nem indokolt ennek a fenntartása. Tehát, hogyha ez a költség most kiesik ebből a rendszerből, akkor mi indokolja a 33%-os emelés, ezt nem is értem. Másik, amit én gyakorlati felhasználóként érzek és látok, hogy amikor egy-egy szakaszon, vagy egy keresztődésnél akár három terület is találkozik, akkor három zóna van kialakítva. Na most jelen pillanatban úgy tudja az ember ezt felfedezni, hogy akkor melyiket indítsa, hogy megnézi abban az utcában, melyik a legközelebbi ilyen óra, amire rá van írva a zónának a száma, és akkor úgy indítja a fizetést. De hogyha ezek a már maradék parkolák is eltűnnek, akkor vagy egy táblajelzőre lesz szükség Budapesten, ami újabb költséget fog jelenteni, vagy milyen módon fogja tudni az ember, hogy melyik zónában van. Tehát én azt gondolom, hogy valahogy az emberek most magukra lesznek hagyva, és óriási problémák lesznek ebből, nagyon sok embert meg fognak büntetni, nagyon sok autót meg fognak büntetni, indokolatlanul, mert egyszerűen nem fogja tudni, hogy melyik zónába tartózkodik.
Hát állítólag ugye ez egy uniós szabvány meg elvárás, tehát az uniós fővárosokban ez már egy működő rendszer, és akkor amit ön is mondott, hogy ki lesznek helyezve ilyen táblák, amelyről lehet következtetni, hogy akkor melyik zónában van az adott autós, vagy pedig lehet ilyen különböző füzetjegyet vásárolni, amivel gyakorlatilag a szélvédő elé lehet tenni, hogy beírva azt, hogy mettől meddig parkolott az autós. Tehát vannak alternatív lehetőségek, meg akár önkormányzatnál is be lehet fizetni. Tehát tulajdonképpen ezek szerint akkor így az uniós országok, illetve hát uniós tagországok, mert ugye mi is azok vagyunk, tehát tag fővárosoknak a tapasztalatait vesszük át.
Nézze, én elég sok országban jártam az elmúlt években, és szerencsére nem autóval, hanem más módon, de mindig tisztelettel szemléltem azokat a turistákat, vagy külföldieket, akik álltak egy-egy ilyen automatánál, vagy éppen applikáció előtt, és ott gondolkodtak órákig, hogy akkor mit kell letölteni, hogy kell letölteni. Tehát én azt gondolom, hogy a külföldiekre is kellene gondolni, hát nagyon sok magyar ember sem tudja még ezeket használni, tehát nagyon sok olyan idős ember van, akik kénytelenek még az idős autóikat használva közlekedni, akár orvosi rendelőbe bárhova menni járnak a városba. Hát azt feltételezi a költő, hogy mindenkinek kell a zsebébe egy okostelefon, hozzá egy adatkártya, és megoldja az életét. Hát
vagy pedig egy SMS vagy hanghívás.
Hát igen, SMS vagy hanghívás. Ez át kell állni, át meg kell szoknunk. Én azt gondolom, hogy persze mindennel együtt lehet élni, csak én azt nem, attól félek, hogy nem lesz átmeneti időszak. És az átmeneti időszakban mindig jönnek a problémák. Tehát valahogy a fővárosnak és az üzemeltetőknek arra kéne egy kis fókuszt helyezni, hogy az embereknek ezt meg kell szokni, erre időt kell adni és segítséget, és hát a táblákat meg ki kell helyezni, mert anélkül nehéz lesz eligazodni.
Maradjon még velünk, elnök úr, hallgassuk meg Péter hallgatónkat, aztán majd reagáljunk is rá, illetve tegyünk még hozzá egy-két információt. Jó napot kívánok Péternek!
Üdvözlöm a rádió hallgatókat, hát megint egy nagyon jó téma a Kossuth Rádión, építő jellegű, és nagyon jókat mond mindenki. Én annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy egyrészt biztonságosabb, másrészt én úgy gondolom, mindenkinek van már kezébe egy telefon, internet nem is kell hozzá, csak telefon meg feltöltő egység, és lehet vásárolni, vagy el lehet indítani egy parkolási folyamatot, aminek én nagyon örülök néha, mert tudom, hogy akkor rendesen el lett indítva, és visszajelzést kapok, hogy működik, és nem kapok büntetést. Tehát én úgy gondolom, hogy egy fél órára megáll az ember, vagy egy órára, már az is nagyon jó, hogy látom azt, hogy van miért megállni, van hol megállni. Fel lehet fogni másképp is ezt a kérdést, mert hogy közterület, miért fizetünk a parkolásra, de gyakorlatilag én egy megértő, meg egy elég diplomatikus ember vagyok. Én úgy gondolom ezt, hogy az önkormányzatnak is meg kell élni, a rendfenntartó szerveknek is, azaz a közterületfelügyelőknek, De még egyszer mondom, tehát biztonságban tudom, mert leállítottam az autót, látom, hogy elindult a parkolás, és amikor akarom, leállítom. Ez SMS-t kell küldeni. Az, hogy most applikációra rátesszük, és hogy azért is fizetni kell, nyilvánvaló, itt foghatjuk, hogy lemerült a telefon, meg egyéb. Amikor parkolóautomata volt, akkor sem tudtunk normálisan parkolni az emberek többsége, mert azt mondta, hogy nem veszi meg, vagy rövidebb időre vette meg, és hosszabbat parkolt ott, és ebből büntetés lett a vége. Tehát az embereknek a többsége a szabályok alól mindig ki szeretne bújni, de én is ilyen voltam, de be kellett látni, hogy nem megyek vele sem, mert büntetést kapok.
Igen.
Most már 2 évtizede gyakorlatilag én mindig megveszem a jegyemet, és le van tudva a történet.
Köszönöm szépen Péter gondolatait, és akkor itt van velünk továbbra is telefonon keresztül Metál Zoltán, a Taxis Szövetség elnöke, és hallgatóink is írják azt, hogy gyakorlatilag egy nem okos telefonnal is, egy SMS-sel, vagy egy hanghívással is be lehet ezt azonosítani, és el lehet indítani ezt a folyamatot. Ezek szerint akkor tisztulhat ez a kép majd? Hogy látja?
Én azt gondolom, hogy az előző megszólaló is mondta, tényleg meg kell tanulnunk rendben élni, és meg kell tanulnunk szabályokat követni. Tehát én azt gondolom, hogyha mindenki szabálykövető, és mindenki előbb-utóbb teszi a dolgát, és a közlekedést egyben segítjük, akár a parkolás szintjén, és akár a közlekedésben, a forgalomban, akkor minden jobb lesz és szép. Hát én bízom ebben a jövőben azért.
Még arra reagáljon nekünk, hogy itt gyakorlatilag áremelkedés lesz. Ez hogy történt, illetve hogy ez mennyire befolyásolhatja majd így a továbbiakat az önök életében?
Ez jó kérdés tett fel. Az a helyzet, hogy az utóbbi napokban sorra olvasom azokat a cikkeket, hogy brutális áremelés a taxiban, ami 18%-ot jelent, és a július 1-i bevezetéssel a 33, illetve nem is 33, mert vannak olyan körzetek, ahol 50%-kal emelkedett a 11. kerületben is a parkolási díj. Hát hogyha mi 18%-unk brutális emelés, akkor nem tudom, hogy az 50% az ehhez képest mi. Visszatérve a kérdésére, minden áremelésnek van egy olyan veszélye, vagy egy járuléka, hogy a bevezetés követő időszakban némileg csökkenhet a taxi az utasoknak a száma, a taxi igény, de a visszajelzések, illetve az elmúlt 30 év tapasztalata meg azt mutatja, hogy ez heteken belül visszáll és rendeződik, és utána akinek szüksége van a szolgáltatásra, az folyamatosan úgyis igénybe fogja venni.
Nagyon szépen köszönöm Metál Zoltánnak, a Taxis Szövetség elnökének, hogy itt volt velünk, és persze a hallgatóinknak is az üzeneteket és a hozzászólásokat. Holnapi témáink pedig a következők lesznek. Mit gondol, hogyan lehet megvalósítani a Vizet a tájba programot az asszály ellensúlyozására, és ön tart attól, hogy a telefonja lehallgatja? Az okos eszköz megfigyel, vagy csak adatokat gyűjt rólunk? A mai adás szerkesztője Nagy Katalin, hangmérnöke Rozvora Zoltán volt, a telefonnál Meszesen György és Sebők témán fogadta hívásaikat. Nevükben is elköszön Juhász Zsolt, hamarosan a Nemzeti Sportkrónika következik, viszonthallásra!